Urunk Istenünk, téged magasztalunk ezen a mai estén is, mennyi édesatyánk, és köszönjük, hogy a te igéddel jönni kívánsz hozzánk, mert akarsz bennünket szólítani, és akarsz mondani nekünk valamit, amivel vigasztalsz, bátorítasz, reménységet azt a mi életünkben. Köszönjük, hogy a te igéd élő és ható, és megelevenedik a hitünk, ha hallgatjuk, ha befogadjuk, megelevenedik a élő reménységünk, a jövő illetően, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy békességet is ad a te igéd, és annyi mindent, Urunk, szeretnénk magunkhoz venni ezen a mai estén, légy itt közöttünk. Köszönjük, hogyha ketten vagy hárman egybe vagyunk, akkor te jelen vagy közöttünk. A téjeidnél ott vagy, jelen vagy a mi életünkben, tapasztalható vagy, és dicsőítünk ezért. Kérünk, hagyj tapasztaljuk meg a te jelenléted, irgalmasságát és kegyelmességét. Amen. Olvasom Isten igéjét. Tehát Jeremiás próféta könyve, 29. fejezet, 11. versét hallgassuk meg. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Úgy is nevezik ezt a részt, hogy Jeremiás levele. Mert Jeremiás a fogságban levő Izrael népének, a Júda népének írja ezeket a szakaszokat. Elhurcolt a babilon királya Izrael nagy népét, három hullámban is teszi ezt, és Jeremiás nem tart velük. Nem megy a fogságra. Ő ott marad azon a földön. És Isten rábízza azt, hogy üzenjen az ő népének. Üzenjen Jeremiáson keresztül, és Jeremiás levelet ér ennek a népnek, akik a fogságban vannak. Akik idegen földön kerültek, akik idegen földön kell, hogy éljenek, mert elhurcolták őket hazájuktól több száz kilométerre. Meg tudjuk ebből a levélből azt is, hogy Izrael népe nem úgy van fogságban, hogy bebörtönözték őket, hanem úgy vannak fogságban, hogy kaptak szántóföldet, kaptak területet, sőt, ott vannak a véneik, ott vannak a prófétáik, ott vannak a papjaik is, és akár tevékenykedhetnek is esetleg ott a fogságban. És Jeremiás így ír hozzájuk levelet az idegen földre. Engedetlenségük miatt kerültek oda, Isten küldte a prófétákat, figyelmeztette őket, nem hallgattak rájuk. Aztán elkezdtek a próféták jövendőlni, prófétálni, hogyha így megy tovább, akkor el fogtok kerülni erről a földről. És így is lett. Idegen földre kerültek. Hát mi sem vagyunk a hazai földön. Mert ez nem a mi hazánk. Ez idegen föld, ahol élünk, ahol vagyunk. Mert a mi hazánk az Édenkert volt. És mi is azért kerültünk ki onnan, az emberiség, Ádám és Éva, mert vétkezett Isten ellen. És kikerültünk el az idegen földre, ahol van már rossz is, van már bacillus is, van már sok gonoszság is, a jó mellett, és ez számunkra idegen. És nem jó ezt megtapasztalni. Izrael népének sem volt jó megtapasztalni, hogy elkerültek a hazájukból. Nekünk se jó. Mi már itt születtünk. Fogságban születtünk. A bűnnek a fogságában. Idegen földön. És nekünk is érkezik egy levél. Istentől. Üzenet. Itt van a kezünkben a Biblia. Isten írt nekünk. Idegen földre küldte el az ő könyvét. Hogy olvassuk. Hogy komolyan vegyük az ő szavát. És számunkra is mond valamit. Jeremiás is mond az idegen földön lévő népnek valamit. És nekünk is üzen a mindenható Isten itt idegen földön. Nézzük meg, hogy mit üzen. Mit mond nekünk. Mivel bátorít bennünket. Mivel bátorította Jeremiás ezt a népet, mely fogságba került. És mivel bátorít bennünket a mindenható Isten. Azzal bátorít, hogy jó terve van. Te felőled, meg én felőlem. És jó terve volt az idegen földön élő, fogságban sínlődő Izrael népe életére is. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövőt adok nektek. Jó tervez a mindenható Isten. Három hullámban kerülnek el erre a földre Izrael népe, és ott azon a földön, olvassuk itt ebben a levélben, hogy voltak ott próféták, meg jósok is, meg álmodók is, és ezt a népet félre akarták vezetni. Az egyik része a népnek azt mondta, nem kell itt berendezkedni, itt idegen földön, mert úgyis mindjárt hazamegyünk. Ez volt az egyik, amit a próféták, vagy az álmodozók, meg a jósok mondtak. Aztán volt a népnek egy másik rétege, akik azt mondták, vége mindennek. Oda lett a népünk, soha nem fogunk visszatérni, itt fogunk meghalni, és itt lesznek a fogságba a mi gyermekeink is. Nem térünk soha haza. És Jeremiás írja, hogy de hazatértek. Nem is most, hogyha nyugodtan építsetek házakat, lakjatok benne, ültessetek, vessetek és szántsatok, mert nem egyből jöztök haza, de nem is maradtok ott, mert Istennek jó terve van. 70 évig lesznek fogságban, és 70 esztendő után hazatérhettek. Ez volt az üzenete Jeremiásnak. Itt ebben a fejezetben olvashatjuk, hogy ezeket üzente nekik. És Isten nekünk is üzen idegen földön. 70 esztendő, és hazakerültek. Ahogy megszületünk, ugye, ezt is írja a Szentírás, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába valóság, fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Lehet, hogy meg kell élni ezt a 70-80 esztendőt ezen a világon, ahogyan megszületünk. Idegen földön. De hazamehetünk utána. Hazatérhetünk. Mert Istennek jó terve van. Újra visszaadja az édent, sőt, még annál többet is. Mert még szebb lesz az, amit készít az őt szeretőknek, mint ami az édengát volt. Olyan emberi szem nem látott, meg emberi fül nem hallott, ami az Isten fog készíteni az őt szeretőknek. És ebből a 70-80 esztendőből már eltelt valamennyi az életetekben, ugye? Itt az enyémből is. Telik-telik, eltelik, és megyünk haza. Hazafelé igyekszünk. Hazatérhetünk, mert jó terve van a mindenható Istennek. És ez békességet tud neked adni. Örömet tud ez neked adni, hogy hazatérünk. Hogy nincs vége, és nem leszünk itt fogságban. És nem lesz mindig a bűnnek a fogságában az ember, hanem szabadulást ad az Úr Jézus Krisztus. Már itt a földön is megtapasztaljuk. De majd ott, kísértő nélkül, bűn nélkül élhetünk. Ott a mennyei hazában. Volt egyszer egy ács, ment hazafele, régi időben történt ez, és szomorúan ment az útján. Megmerált és sírt. Stávolból látta a barátja, hogy ilyen szívvel megy hazafele. És oda szegődött mellé, és megkérdezte, hogy miért vagy olyan szomorú? Miért sírsz? Mi baj történt? És akkor azt mondta az ács, hogy a királytól jövök. És a király olyan feladattal bízott meg engem, amit én nem tudok teljesíteni. Azt mondta, hogy holnapra annyi egy fűrészport vigyek kemény fából neki, amit ha lennénk 5-6-an, akkor sem tudnám teljesíteni. És azt is hozzátette, ha nem viszek az ő udvarára, akkor holnap levágatja a fejemet. Most mit csináljak? Már csak egy napig élek. Erre a barátja átharolta, és azt mondta, ne szomorkodj. Hát te is Istenben hiszel, meg én is. Hát tudod, hogy Jézus Krisztus által megváltottak vagyunk. És örök életünk van. Ne búcsak, hogy menjünk el hozzád. Együnk, igyunk. Imádkozzunk, énekeljünk, bibliázzunk. Használjuk ki a jó időt. És hazamentek. Hát elmondta az ács, az asztalos mester a feleségének is, hogy mit kér tőle a király, hát akkor elkedvesül a feleséget, na meg a gyerekek is. Aztán megint megszólalt a barát. Van reménységünknek, jó terve van Istennek a te életeddel. Örök életed van, meg hogy mit hoz a jövő, mit tudjuk még azt. Az Isten kezében van. Úgyhogy együnk, igyunk, énekeljünk, bindiázunk, imádkozzunk. Hát elkezdték. Kezdett megnyugodni a család. Elkezdett békesség lenni abban a házban. Sőt, elkezdtek már mosolyogni is éneklés közben. Elkezdtek már örvendezni is éneklés közben, és bibliolvasás közben, imádkozás közben. Egészen megnyugodott a szívük. Aztán néha-néha azért a feleségbe följött, és elkicsergett egy kicsit. Hogy féljem, uram, jó, hogy te a mennybe jussz. De mi itt maradunk? Mi lesz velünk? Ki gondoskodik rólunk, ha levágják a fejedet holnap? De aztán mondta a barát, énekeljünk. Isten, látok is tudsz vigyázni. Ő neki jó terve van, meg a jövő az ő kezében van. Aztán meg itt énekeltek, libriáztak, imádkoztak. Eljött a hajnal. Eljött a reggel. Megálltak a király katonája, az asztalos embernek, az ácsmester háza előtt. Elkezdték verni az ajtót. Mondta az ács, na, most jöttek értem, úgyhogy levágják a fejemet. Elbúcsúzott a családjától, gyerekeitől, feleségétől, barátjától, kinyitotta az ajtót, és a király katonája következőt mondták. Ácsmester, tennap meghalt a király, úgyhogy készítsél koporsót. Hát tényleg valóság lett, amit a barát mondott. Isten kezében van a jövőt. Lehet, amikor félelmetesnek tűnik, mint Izrael népe életében, és itt vagyunk a fogságban, mi lesz velünk? Mit csináljunk? Nem jó itt nekünk. Keseredtek is elég sokat. Amikor az ember arra tekint hitáltal, hogy Istennek jó terve van életünkkel kapcsolatosan. Jó jövőnk van, jó tervez, akkor megnyugszik a te szíved. És jó mindig Isten kezébe tenni a te jövődet. Lehet, hogy rémisztenek. Lehet, hogy talán olyan hírek jönnek, amelyek aggódással kellene, hogy eltöltsék a te szívedet. Higgy abban, hogy Istennek jó terve van. Hogy szeret téged. És jót akar adni neked. Itt az idegen földön is. Megtapasztalhatjuk ezt. Hát nézzétek meg otthon a Szentírásban József élete. Szép példa előttünk. Rosszat terveztek a testvérei. Eladták rabszolgán. Elkerült Egyiptomban. Ott aztán megjárta a börtönt is. És onnan emeltek el mindenható Isten, mert jó terve volt a mindenható Istennek Józseffel. És Egyiptom második embere lett. És amikor ott állt a testvérei, akkor következőket mondja nekik, ti rosszabb terveztetek ellenem, de Isten terve jóra folytotta azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. József ragaszkodott az Istenhez. Hitt benne, és megvalósult a jó terve az Istennek életében. Bárhogyan gáncsoskodtak, bárhogyan sokan rossz tervet terveztek ellene, Isten akkor is meghiústotta. Isten nép ezt mondhatja, mert Ézsaiás könyvében van leírva. Szőjetek csak terveket, majd meghiúsulnak. Tárgyaljatok csak, úgysem sikerül, mert velünk van az Isten. De jó ezzel hittel ráállni. Lehet tervezgetnek rosszat ellened. A sátán mindenféleképpen. Rossz terve van az életeddel kapcsolatosan. De Isten erősebb. Isten hatalmasabb. És ő meg tudja fordítani. És ha jó tudja valóságát tenni életedben. Csak bízz benne, mint József is tette. Ragaszkodj hozzá, mert ragaszkodott hozzá. Vagy Dániel esetét is ismeritek a Bibliából. Rosszat terveztek ellene? A tanácsosok irigykedtek rá, hogy ő a fő tanácsos. Nem akármilyen beosztása van Dánielnek. És eltervezték, hogy elteszik lába róla. Hoznak egy rendeletet, megbeszélik a királlyal. És az oroszlánok velmébe juttatják bele ezt a Dániát. És megtudták csinálni ezt a tervet. Dániel belekerül az oroszlánok velmébe. Egész este ott van. A király pedig oda megy már reggel korán, hogy na éljen még a Dániel, mert szerette ezt a szolgát. Mert nem tehetett más, aki adta a rendeletet, nem mondhatta vissza. Rászedték ezek a tanácsosok, ezt a királyt is. És Dániel így felel onnan a veremből. Király örökké, az én Istenem elküldt angyalát, és az bezárt az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihozatta Dániát a veremből. Ki is húzták Dániát a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hit Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dániát, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Míg a verem fenekére sem éltek, már is megragadták őket az oroszlánok, és szétszúzták minden csontjukat. Testvérek, a Isten félők mellett szikálnak. Angyalok, ezt olvassuk a Zsoltár könyvében. És ha bízol az Istenben, Isten jó terve valósul meg a te életedben. Ha veremben is van a te életed, mert jutunk veremben, jutunk nehéz helyzetben, hogy oroszlán nehézségek állnak velünk szemben. De ha benne hiszel, ha benne bízol, onnan kimenekülhetsz. És az, aki oda belejuttatott, az, aki azt akart, hogy a verembe kerülj, az, aki a jó életére is ráment, hogy csak vedd el a vagyonát, súlyos betegséggel, öld meg a gyermekeit, vedd el tőle. Bejuttatta a sátán ebbe a nagy verembe Jóbot. Bejuttatta Dániát ebbe a verembe. Mert bejuttat téged is a verembe, meg engem is. Te hiszel Istenben, ki fogsz jönni a veremből, és a sátán fog belekerülni, de ott nem lesz oldalom. Ott nem lesz védelem. Azt olvasunk, majd beleesik egy nagy verembe a sátán. A gyehennának tüzébe. Annak a völgyébe. És onnan ki nem fog jönni. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket. A tüdes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van. És gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön örökké. Nem jön ki belőle. Örökkön örökké ott lesz. Aki gáncsoskodik, aki rossz tervet sző ellened, aki verembe juttat téged, és rosszakat kell átélned, ha hiszel Istenben, te onnan kijössz, és ő még rosszabb verembe fog belekerülni. És neki ártani fog. Bíz Isten jó tervében, hidd bennem, erre biztatta Jeremiás az idegen földön Izrael népét, Júda népét. Aztán az volt a terv Istennek, hogy békességet is ad ennek a népnek. Békességet akar neked adni itt idegen földön. A sálom szó azt jelenti hiánytalanság, épség, egészség, jólét, rend, nyugalom, boldogulás, jómód, csendes, megelégedettség. Ez jelent a békesség. Milyen jó jelentése van ennek. Ezt akarja adni az Isten a te életedben. Idegen földön. És ezt akarja majd odát is adni. Békességet, nyugalmat. Jézus mondja is a tanítványoknak ezt, hogy békességet adok nektek. És akarja adni a mindenható Isten a te életedben is. De nekünk ezért tenni is kell valamit. A békesség az nem úgy jön, hogy ülök, aztán, mint a sőt galamb, majd a számba repül. Vagy a szívembe száll. Sokan mondják azt, hogy hát akkor van nagy békesség, amikor kimegyek egy tópartjára, úgy az őszi, gyönyörű szép időjárásba, aztán leülök, a szél sem nagyon fújdogál, a nap egy kicsit melegen süt, és olyan békességes, nyugalmas az a táj, hogy én bennem is békesség lesz. Hát lehet, egy ilyen tópartján, nem mondom, az a nyugalom, az iránk is hathat, természetesen, csak nem mindig kerülünk ám ki a tópartra, meg nem mindig van olyan időjárás, amely megnyugtatna, akkor nyugtalanok legyünk. Isten hozza számunkra a békét, mert mi háborúskodásba állunk az Istennel, álltunk. Bűneink miatt föllázadtunk ellene. És elküldte a békesség fejedelmét a te életedben, meg az én életemben is, e világra. És meghalt mindannyiunk bűnéért, lázadásáért, hogy elcsendesítsen bennünket. Lecsendesítse az Atya haragját, mert magára vette Jézus. És neked meg tudjon bocsátani az Atya. És kibékítsen téged az Atyával. És mindazok, akik megbánják bűneiket, békességre jutnak a mindenható Istennel. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonítatik nekünk vétkeiket, nem nekik vétkeiket. És ránk bízta a békétetés igéjét. És ezért mondhatja azt Jézus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, hogy ön a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Békét ad az Isten, de ehhez kell leborulni, megalázkodni, bűneimet elévinni. Látjátok, kell tenni valamit, hogy békén legyen. Amikor vétkezek is napközben, az föltavalja az én lelki világomat, a tiéteket is. Akkor nyugszok meg, akkor lesz újra békém, amikor a bűneimet leteszem az Isten elé. És átadom, hogy megbocsátott. És a békesség járját az én szívemet, meg a tiéteket is. És ugyanúgy ezen a világon is kell, hogy munkáljuk a békét. Azt olvassuk ebben a levélben, itt a 29. fejezetben Jeremiás írja, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Tehát az én szomszédommal való békességem, a gyülekezeti tagok békessége, az rajtad áll, meg rajtam áll. Munkában imádkozok ezért, teszek valamit, és ha ott békesség lesz, akkor ezt rám is kihat. Nem egyszerű sokszor kiállhatatlan munkatársakkal dolgozni. Békességben lenni. Nem könnyű egy olyan szomszéddal, aki mindig kötesszik. Békességben lenni. És ez nem azt jelenti, hogy akkor én is akkor oda csapok neki, mert akkor abból csak háborúság lesz. Hogy tudok én abban a békességben lenni? Azért tenni kell. Imádkozni. Isten meg tudja változtatni a szívét. Na meg az én szívemet is, ha imádkozok érte. Hogy tudjam szeretni, megbocsátani neki. Akkor tud munkálkodni a te életedben, meg az én életemben is az Isten, amikor elkezdünk imádkozni azért az emberet, akivel békességben szeretnénk élni. De közben nehéz. Történt, hogy valaki farmot vásárolt. És amikor megvette, körbejárta, és aztán megjelent a szomszéd is. És megszólította őt. Maga vette meg ezt a farmot, ezt a területet? És mondta az illető, közben keresztény ember volt, hogy igen, én vettem meg. És mondta a szomszéd, na akkor peres ügyet vett meg. Mert ez a kerítés, ami itt van, ez 3 méterrel bentebb van a maga területén. És megyek a bíróságra, hogy eléljem, hogy az a kerítés 3 méterrel bentebb legyen. Akkor azt mondta a keresztény ember neki. Hát szomszéd, fogjuk meg a kerítést, azt tegyük arrébb 3 méterre. Akkor úgy benten, ne menjen azért a bíróságra. Azt mondja a szomszéd, ezt komolyan mondja. Komolyan hát. Na, fogjuk meg azt, vigyük arrébb. Erre a szomszéd azt mondja, maradjon ott, ahol van. Sosszor áldozattal jár, nézzétek meg, azért, hogy Jézus békét hozott a mi életünkben, áldozatot mutatott be érte. És sosszor, hogy békességünk legyen, na azért nyusziknak nem kell lennünk, azért ezt mondom, és mindent nem lehet lenyelni, mert szóvá lehet tenni, hogy cukorkának nézene bennünket ezen a világon, tehát nem erről beszélek, de azért áldozatot lehet hozni, hogy én békességben tudjak lenni a másikkal. Ha szeretettel fordulok felé, akkor elérhetem ezt. És aztán, amikor ott van az aggódás a mi életünkben, ott vannak ezek a gondok, akkor is tennünk kell valamit, akkor se automatikusan jön a békesség, hanem azt olvasok a Filippi levélben, semmilyen se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tájátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Elé tárod, elmondod neki, imádságban, és megtapasztalod azt, hogy békét ad Isten. Mert ő békét akar adni az idegen földön nekünk. és dolgozzunk ezért, ahogyan olvasunk, és fáradozzunk Halszak városának a békességért. Imádkozzunk azért, és magunkért is, hogy megtapasztaljuk a békességet. Aztán, ahogyan ebben az igében olvassuk, reményteljes jövőt akar adni nekünk Isten, és ezáltal reményt is akar adni az ő népének. Reménységet, élő reménységet akar adni idegen földön az ő népének a mindenható Isten. Amikor az embereknek eszébe jut az, hogy remény, akkor a következőt szokták mondani, na az az, ami utoljára hal meg. A remény, ugye? Az hal meg utoljára. Hát igen, meg tud halni, hogyha olyan a reménységük. Mert ha például olyan a reménységünk, hogy azt mondja az orvos, hogy 50% van, hogy meggyógyul, na meg 50%, hogy meghal. Akkor lehet reménykedni, hogy belekerülünk abba az 50%-ba, ahol majd meggyógyulunk, és a gyógyultaknak a seregében leszünk. De olyat is mondanak valamit az orvosok, hogy van 1-2% esély. Még akkor is lehet reménykedni, hogy nem, mert mi leszünk azok. De ha nem mi vagyunk, akkor tényleg meghal a remény. De az a remény, amit az Isten mond, az nem 50%, meg nem 5%, meg nem 98%, hanem 100%. Az biztos. Ezért az a remény, amiben mi reménykedünk az örök életben, az soha meg nem hal, hanem beteljesedik. Az valóságá lesz. És azt meg fogjuk tapasztalni. És az nem fog meghalni. És ugye ebben bízhatunk. Itt az idegen földön Izrael népe nagyon el volt keseredve. Az egyik Zsoltár pont erről számolt be, a 137. Zsoltár. Csak hagyj olvassak el belőle egy részt. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. A ott levő fűzfákra akasztottuk hálfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énes szót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket. Énekeltek nekünk a Sion énekeiből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Teljesen el vannak kenődve, teljesen el vannak keseredve, és megy a levél Jeremiástól. Reménykedjetek, mert ez nem lesz így. Lesz jó terv az Istennek, és valóra válta. Reménykedjetek abban, sőt, élő reménységben éljetek, hogy haza fogtok térni. És azok, akik az Úrban bíztak, azok ki tudtak jönni ebből a keserűségből. Azok elkezdtek reménykedni, elkezdtek örülni, hogy Isten megkegyelmez rajtuk, és valóságra fogja váltani a próféta szavát. Lásd meg, hogy Isten tartja a kezében a te életedet és a te jövődet, és biztosan tartja. Nem a lég tartja a plafont, hanem a falak tartják. És Isten tartja a te jövődet. És ha ő azt mondja, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, örök életed van, akkor ez 100%-osan biztos. Mert nem ember az Isten, hogy hazudna. És nem ember fia. És amit ő kimond, az úgy is lesz. Az valóra váltja. Így biztosak lehetünk. Érteszel Londonban egy ember, aki nagyon elcsüggett. Úgy érezte, hogy elveszítette minden reményt az életében. És ment, hogy véget vesz életének. Beleugrik a folyóba, és véget vett. És ahogyan ment, meglátott egy festményt. A Reménység című festményt. Hát elég érdekes festmény ez. A világ tetején egy idős néni ül, bekötve a szeme, kezében egy hárfa, azon a hárfán csak egy úr van, és azt engedi. Ez a festmény, és ez a reménységnek a festménye. Így hívják, hogy Reménység című festmény. És akkor ő ezt meglátta, akkor eszébe jutott az, hogy neki van még egy gyereke. Neki még van remény, még van mit tennie, és hazament. No, mi nem ebben reménykedünk, hogy van-e gyermekünk, vagy van talán segítünk, hanem van egy olyan húr a mi életünkben, ami soha el nem szakad. Lehet, hogy a többi elszakad. Elszakad az egészség húrja. Elszakad valakinek az élete, akit szerettünk. És sorolhatnám tovább. hogy mennyi húrokat veszítünk el életünk hárfáján, de egy húr biztos nem marad. A mindenható Isten. És ezért én reménységben élhetem az életemet. Mert ő tartja a jövőmet, ő fog elvinni a örök hazába, és ebben az élő reménységben és örömben élhetek. És kimondhatom azt Pállal együtt, és kimondhatjuk Pállal együtt azt, amit ő ír. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Higgy ebben az Istenben. És tiéd ez a reményteljes jövő és békesség, amiről itt ír Jeremiás. És úgy lehet a miénk, ahogyan Jeremiás megélje a népnek, hogyha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra folytom sorsotokat. Ha az ember keresi az Istent, akkor meglátja azt, hogy jó terve van, meglátja azt, hogy békességet ad, és meglátja azt is, és megtapasztalja, hogy reménységet tölti meg az ő életét. Hát adja az Úr, hogy keressük őt, és mindezt megtapasztaljuk idegen földön, és így meneteljünk az örök haza felé. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük te neked azt, hogy neked van könyveid számunkra, idegen földön. Adtad a Bibliát számunkra, hogy megértsük, miért vagyunk itt, miért születtünk erre az idegen világra. Miért van annyi gond, baj ezen a világon. De köszönjük, hogy jó tervedet is elárultad velünk kapcsolatosan. És elküldted Jézust, aki által megbékélhettünk veled, békességet találhatunk nálad, és munkálhatjuk is életünkben és mások életében a békességet. Urunk, segíts erre bennünket, hogy fáradozzunk-e városnak a békességén is, mert attól függ a mi békességünk is. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy add a mi szívünkben a te hitedet, hogy higgyünk benned, teljes reménységgel éljük a mi életünket, mert amit te megígértél nekünk, az valóság lesz. A 100% biztos, hogy beteljesedik, és ezért a mi reménységünk is élő lehet, soha meg nem hal, hanem valóra váltod. Urunk, dicsőítünk ezért. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy másoknak is hirdethetjük. Itt idegen földön, hogy lesz hazatérés, hogy 70-80 esztendő és itt vagyunk, és elmehetünk erről a világról, te hozzád, hazába, az örök hajlékba, a te országodba. Hogy újra visszatérhet az emberiség a te közeledbe. Újra szemtől szembe megláthatja az ember teremtőjét. Urunk, magasztalunk ezért, hogy ez valóság lesz. És örvendezhetünk a te kegyelmed által mindezeknek, mert jót tervezel velünk kapcsolatosan. És a sok rossz tervet is megtapasztalunk, és verembe is jut a mi életünk, Urunk, hagyj tudjunk benned bízni. És hagyj tapasztaljuk, mert már itt a földön is, hogy sok veremből kihúzol, megszabadítasz, fölemelsz, és egyszer azt, aki bejuttatott bennünket ezekbe a vermekbe, ezekbe a zsákutcákba, azt fogod elítélni, azt fogod sötét völgybe bedobni, és a gyehenna tüzén égetni örökkön örökké. És onnan soha ki nem jön. Köszönjük, hogy kegyelemből nekünk van lehetőségünk vermünkből kijönni, és feljutni te hozzád a hegyre, a menny dicsőségébe. Dicsőítünk ezért. És kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik gyászolnak, akik a gyásznak a vermébe, nehéz helyzetébe vannak most benne. Vigasztald az ő szívüket, a család szívét, de a mi szívünket is, Urunk, a körzetnek a szívét, hogy rád támaszkodva, benned megvigasztalódva, haladjunk tovább az élet útján, abban a reménységben, hogy találkozunk azokkal, akik előttünk mentek hitben, akik előttünk jártak, akik ugyanúgy megérkeztek hozzád, és együttesen majd velük dicsérhetünk téged. Köszönjük ezt az élő reménységet is. Ez vigasztalja mi szívünket és bátorítja. Ezért dicsőítünk téged, Atyánk. Amen.
Amen.